Erős vár a mi Istenünk!
Szeretettel köszöntöm a testvéreket mennybe menetel ünnepén, Isten tiszteletünkön, az útmutató két igéjével, János evangéliuma 12. fejezet 32. verse szerint Jézus Krisztus ezt mondja, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. És az apostolok cselekedeteiben, az első fejezet 11. versben ezt olvassuk, galileai férfiak, miért néztek az égre csodálkozva? Jézus úgy jön majd el, amint láttátok őt fölmenni a mennybe. Legyen Isten áldása ezen a mai Isten tiszteletünkön. Az evangélikus énekeskönyvből fogjuk énekelni az énekeket. A kezdő énekünk a 228-as számú ének. Bevezető oltári szolgálat során a hatos liturgiát fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Krisztus Jézus meghalt és feltámadt. Az Atya jobbján van, és esedezik értünk. Énekeljetek az Úrnak örömújongással, énekeljetek áhítatos, szép éneket, mert Isten uralkodik a népeken, Isten az ő szentségének székében ül. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki a reáváró öröm helyett keresztet szenvedett, és Isten jobbjára ült. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Magamtól nem mernék megszólalni előtted, Istenem, mert megszámlálhatatlan az én vétkem. De tekints egyszülött fiadra, aki színed előtt közben jár értünk. Légy hozzám irgalmas, és hallgass meg az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Mindenható Isten, aki egyszülött fiadat megdicsőítetted, és jobbodra ültetted, ne hagyj minket vigasztalás nélkül, hanem küldd el szent lelkedet, hogy kísértéseinkben mellénk álljon az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai ünnepnapra, mennybe menetel ünnepére felolvasásul rendeltek. És ezt megírva találjuk Márk evangéliumának 16. fejezetében a 14. verstől a 20. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Márk evangéliumából olvasom a 16. fejezet 14. versétől. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét, válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig énekeljük az ige hirdetésre készülve a 288-as számú éneket.
Oh, no.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szentigét, amit megírva találunk a Királyok első könyvében, a 8. fejezetben, a 22-től a 28. versig a következőképpen. Tehát a Királyok első könyvéből a 8. fejezet 22. versétől olvasom az igét. Azután odaállt Salamon az Úr oltára elé, Izrael egész gyülekezetével szemben. Kiterjesztette kezét az ég felé, és ezt mondta: Uram, Izrael Istene, nincs hozzád hasonló Isten, sem fent az égben, sem lent a földön. Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívükkel előtted járnak. Megtartottad, amit ígértél szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak. Amit megígértél, hatalmaddal be is teljesítetted a mai napon. Most azért, Uram, Izrael Istene, tartsd meg, amit szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak ígértél, amikor ezt mondtad: nem vesznek ki színem elől utódaid, akik Izrael trónján ülnek, de csak akkor, ha fiaid ügyelnek útjukra, és előttem járnak, ahogyan előttem jártál te is. Most azért, Izrael Istene, váljék valóra ígéreted, amit szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak tettél. De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt, az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem. Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem, és hallgasd meg a kiáltást és az imádságot, amit ma szolgád imádkozik színed előtt. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mennybe menetel ünnepén talán meglepődtünk, hogy ez az igehirdetésre kijelölt alapige, hiszen ez egy olyan ószövetségi történet, ami abból a néhány fejezetből van, ahol a jeruzsálemi templom építéséről, illetve annak az átadásáról, az ünnepélyes felszenteléséről szól. És tulajdonképpen hát az lett volna az igazi, hogyha ezt az egész szakaszt, onnantól kezdve, hogy elkezdődik ez az ünnepség, egészen addig, amíg befejeződik, ezt felolvastuk volna, de erre most nem volt lehetőségünk, illetve a kijelölt szakasz is csupán ennek az egy részét tartalmazza. De szeretném bátorítani a testvéreket arra, hogyha hazamennek, akkor érdemes az egészet elolvasni, hiszen így kiragadva talán csak egy-egy dologra tudunk rákoncentrálni, pedig az egészet, ha látjuk, akkor Isten fantasztikusan mély üzenetet tud a szívünkre helyezni. Most én arra szeretném felhívni a figyelmet ezzel az igével kapcsolatban, hogy ez a bizonyos jeruzsálemi templom szentelési ünnepség, ez ugye abban a helyzetben történik, amikor van egy ünnepélyes alkalom, amikor elkészült már a templom, pont ahogyan az Isten azt megígérte, kijelentette Dávidnak és Salamon, azt, amit az Isten pontosan előírt számukra, azt végigcsinálta, befejeződött a munka, és aztán tartanak egy különleges ünnepi alkalmat, amire összehívják az egész népet. És a fejezet elején olvasunk arról, hogy ebből a népből kik azok, akik ki vannak emelve. Ott vannak Izrael vénei, ott vannak a törzsfők, a családfők, és ott vannak a papok és a léviták. És ők azok, akik viszik a szolgálatot. És ez konkrétan azt jelenti, hogy ekkor történik meg az, hogy a szövetségládát, ami ugye a pusztai vándorlás során készült el, akkor, amikor az Isten szövetséget kötött az ő népével, akiket kihozott az egyiptomi szolgaságból, és amikor odaadta nekik a 10 parancsolatot, a 2 kőtáblát, ezt a szövetségládát, ami eddig a szent sátorban volt, beviszik a papok és a léviták a templomba az Isten előírása szerint. És amikor ez megtörténik, akkor olvassuk azt, 8. fejezet 11. versében, hogy amikor ez megtörténik, akkor az Isten dicsősége betölti a templomot. És ez egy nagyon-nagyon fontos eleme vagy része ennek a fejezetnek, hogy történik egy különleges ünnepi alkalom, de az teszi rá igazán a pecsétjét, nem az, hogy az emberek mit tesznek, nem az, hogy az emberek mit visznek és hova visznek, nem az, hogy emberek mit mondanak, hanem az, hogy az Isten ráteszi a pecsétjét azzal, hogy az ő dicsősége betölti azt a helyet, hogy jelen van az Isten azon a helyen. És amikor ez megtörténik, akkor kezdődik Salamonnak az imádsága. És őszintén szólva én sajnálom, hogy nem az elejétől, vagy az eleje van kiemelve prédikációs alapigeként, mert annyira megrendítő Salamon imádságát, ha elolvassuk, az, hogy mennyire átérzi Salamon ebben a helyzetben az Isten jelenlétét, és azzal, hogy átérzi az Isten jelenlétét, azt, hogy milyen hatalmas az Isten. Beleremeg a lelke. Ahogyan fogalmazza a szavakat, akkor ez a megrendültség, ez a megilletődöttség érződik minden egyes mondatán, hogy hatalmas az Isten. És hogy ez egyáltalán nem természetes. Rendben, hogy mi most itt tartunk egy ünnepséget, de ez egy óriási dolog, hogy jelen van a mindenható Isten. És hogy mi tapasztalhatjuk az ő dicsőségének a megérkezését. És ugyanakkor, és ez a másik oldal, ami engem nagyon szíven ütött ebből a részből, hogy nem csak ezt éli meg Salamon, nagyon egyértelműen, hogy itt van az Isten, és tudom, hogy hatalmas az Isten, hanem azt is, ami egyébként ebből természetesen következik, hogy ő maga milyen kicsi. Az Isten nagysága, hatalma, fensége és dicsősége, és a mi, az ember kicsisége, töredékessége, apró mi volta. És ennek tudatában imádkozik Salamon. És ami elém, sokat küzdködtem ezzel az igével, ritkán fordult elő ilyen, hogy egy prédikációnak ennyiszer neki fussak, mert végig azon tusakodtam, hogy de Uram, nem ezt akarod mondani. Mit akarsz kihozni ebből az igéből? Mire megnyílt a szemem rá, és úgy elkezdett világítani az a mondat, ami itt a felolvasott ige szakaszban a 27. versben van. És testvérek, ez a mondat az, ami most mennybe menetel ünnepén a kulcsmondat számunkra, az az igevers, amit az Isten elénk akar hozni, amiből az Isten szólni akar hozzánk. És ez nagyon megrendítő, amit itt az Isten el akar nekünk mondani, Salamon imádságának ebből a kiragadott mondatából. Mert mi van ott abban a versben? Azt mondja Salamon, egy felkiáltás szakadt fel, tehát egy ilyen öntudatlanul, tehát nem is, tehát ez nem egy ilyen jól nevelt megfogalmazás, egy kijelentő mód, egy elsorolás, egy nem tudom én micsoda, hanem ahogy egyre inkább szembesül az, hogy akkor kicsoda az Isten, meg kik vagyunk mi, meg mi történik itt, akkor úgy felszakad belőle ez a mondat, hogy de vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, az egeknek egei sem fogadhatnak be téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. Lakhatik-e Isten a földön? Testvérek, ennek a mai Isten tiszteletnek ez a kérdése. Lakhatik-e Isten a földön? Ez a kérdés egy szívbe markoló kérdés. Mert erre mi a válasz? Hogy nem. Nem. Hát hogy lakhatna már? Hát nem korlátozható az Isten. Hát az egek egei sem tudják őt befogadni. Hát még akkor az a ház, amit Isten házának, templomnak nevezünk. Hát hogy lehetne az Istent korlátozni? A lakhatását helyhez és időhöz kötni? Hát ő a mindenható Isten. Ő nem köthető helyekhez. Ő nem köthető időpontokhoz. Ő nem köthető alkalmakhoz. Ő nem köthető meg a mi oldalunkról nézve ide-oda, amoda, ehhez, ahhoz, amahoz. Mert ő mindenható Isten. Mert ő élő Úr. Mert ő nem itt vagy ott lakik, mint ahogy az emberek, hanem ő egészen más léptékekben él. És ennek Salamon ott a templom szenteléskor átérzi a jelentőségét. De, és ez a de is nagyon fontos, ez a kérdés azért is szívbe markoló, hogy lakhatik-e Isten a földön, mert a válasz erre a kérdésre egyértelműen az, hogy igen, hát persze, hogy lakhatik. János evangéliuma, első fejezet, 14. verse, hogy hangzik. Karácsonykor nagyon sokat szoktuk idézni, de nem csak karácsonykor érvényes az a mondat, az ige testté lett. Hogy folytatódik? Közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Lakhatik-e Isten a földön? Ez Salamonnak a kérdése. És erre az Isten válasza, erre a salamoni kérdésre, hogy egyszülött fia emberré lesz. És lakik az Isten a földön, Jézus Krisztus személyében. És nem egy Isten tiszteleti vagy egy gyülekezeti alkalom idejére költözik be a földre az Isten, hanem a megváltó isteni szeretet beteljesítésére költözik be. Azzal, hogy Jézus Krisztusban ő maga testé lesz, és közöttünk lakik, és láthatjuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Beköltözött az Isten. Nem a házba, nem falak közé, hanem beköltözött az Isten az emberi létbe. Beköltözött az emberi életbe azért, hogy gyógyítson. Azért, hogy helyreállítson. Azért, hogy szabadítson. Hogy a nyomorultakat kihozza a rabságból. A megkötözöttségekből, a bűnökből, a félelmekből, az önigazságokból, és lehetne sorolni, hogy mi mindenből. Azért költözött be az Isten lakni az emberi életbe, Jézus Krisztus személyében, hogy ezt mind át tudja adni az ő gyermekeinek, az ő népének. És amikor Salamon azt érzi, hogy mennyire abszurd ez a helyzet, hogy én házat építettem az Istennek, pedig őt az egek egei sem tudják befogadni, akkor Salamonnak igaza van. De micsoda isteni lépés ezzel együtt az, hogy ő mégis beköltözik hozzánk Jézus Krisztus által. Nyilvánvalóvá tette az Isten, hogy úgy nem lakhatik Isten a földön. De így lakhatik. Úgy nem lakhatik, ahogy Salamon gondolja, falak között. De így, isteni személyként, Jézus Krisztusban bizony, nem csak, hogy lakhatik, de lakozott köztünk. És ez egy befejezett igeidő. Ez nem egy feltételes mód, egy talán lehetséges-e kérdés, hanem egy tény, ami megtörtént és történik azóta is. Nagyon sok helyzetben, lelki értelemben. Mert ebből következik aztán az a kérdés, pontosabban ennek a kérdésnek a személyre szabott változata, hogy lakhatik-e Isten, nem a földön, ott lakhatik Jézusban. De lakhatik-e Isten nálad? Lakhatik-e az Isten nálad? azt, akit az egeknek egei sem fogadhatnak be, befogadja-e a te szíved? Ez a kulcskérdés. Van-e hely számára a te életedben? Nem vendégként, hanem életvitelszerűen. Úgy, mint aki ott lakik, mint akivel együtt születnek meg a döntések, mint akihez igazodik a napirend, mint aki fontos, mert szereteten és hűségen alapuló kapcsolatban vagy vele. Lakhatik-e az Isten Jézus Krisztusban nálad, a te szívedben, a te életedben? A válasz egyértelműen az, hogy nem. Nem, az Isten nem lakhatik nálad, mert a bűn elválaszt tőle. Mert ő szent és tiszta. Mert ő nem vállalhat közösséget azzal, ami szennyes. Azzal, ami a gondolatainkat, a szavainkat és a cselekedeteinket átjárja. Ez a bűneset óta így van. A bűneset óta az a válasz erre a kérdésre, mint ami a salamoni kérdésre első körben, hogy nem, dehogy is, hogy lakhatna már? A Szent Isten nálad, nálam? Nehogy már, nem lakhat. De. És itt van ugyanannak a kérdésválasznak a párja, hogy de lakhat, mert ha Jézust megismerjük, akkor az a nem igenné válik. Hiszen mit csinált Jézus? Lehajolt a bűnösökhöz. Kereste az elveszetteket. Ment a mindenféle nyomorulthoz, Zákeusokhoz, meg a többiekhez. Ment volna ő a farizeusokhoz is. De akiről visszapattant, mert nem fogadta be, mert a maga igazságát, maga tisztaságát tartotta szem előtt, azokhoz nem tudott beköltözni az életükbe, a szívükbe. De a Zákeusokéba elvégezte a maga munkáját, meg a tékozló fiakéba is, meg lehetne sorolni ki mindenkiében. Lakhatik-e az Isten nálad? A bűn miatt nem, de a megváltó Krisztus miatt, ha megváltott bűnös vagy, akkor igen, akkor lakhatik, akkor van hely számára, akkor jöhet, akkor szükség van rá, és akkor tudod, hogy szükség van rá. És testvérek, Salamon mondatának most mennybe menetel ünnepén én azt gondolom, hogy van egy különleges jelentősége is. Salamon azt mondja, nem csak azt, hogy lakhatik-e Isten a földön, hanem azt is mondja folytatásképpen, hogy hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Húsvét ünnepe után eltelik 40 nap. Jézus a tanítványaival kimegy a hegyre, és beszél hozzájuk. És elmondja nekik a legfontosabbat, hogy menjetek el szerte a világba, és hirdessétek az evangéliumot minden embernek. Mert üdvösség kérdés az, hogy hirdessétek, és hogy ők befogadják. Hogy higgyenek benne, mert aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. De aki nem hisz, az elkárhozik. Húsvét után 40 nappal erről beszél Jézus a tanítványainak. Aztán felemeli a kezét áldásra. És ahogy áldotta őket, felemeltetett, és eltűnt a felhők között. Az égben. Az egek egei felé indult el Jézus a mennybe menetel ünnepén. Igen, sokszor mondjuk ezt. Jézus mennybe ment, fent van az égben. Igen, ez igaz. De teljesen igaz az, amit Salamon mondott, hogy az egeknek egei sem fogadhatják be őt. Tanítványok számára ez a nap, Jézus mennybe menetele, a hiányt jelenti. Hogy már nem lesz velük úgy, ahogy eddig. Mert hát elment a mennybe. De őt az egeknek egei sem fogadhatják be. Ő nem úgy ment el, hogy akkor kalapkabát nem láttok többé. Úgy nem, mint ahogy addig. De ő marad, mert küldi a Szent Lelket. Küldi a pártfogót, küldi a vigasztalót. És csak néhány nap fog eltelni az ő mennybe menetele után, amikor megérkezik a Szent Lélek, végig söpör ott a tanítványi körön, betölti a szívüket, és elindul. Nem csak az ő életükben egy változás, de elindul az, hogy beleállnak abba a szolgálatba, ami az életük lesz, ami a küldetésük lesz, ami a legfontosabb, hogy hirdetik az evangéliumot szerte a világon, és térnek meg emberek, és üdvösséget nyernek. Az egek egei sem fogadhatták be Jézust. Elment a mennybe, igen, de. De ez nem azt jelenti, hogy messze van. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mert ő nem helyekhez és alkalmakhoz köthető. Nem éghez meg földhöz köthető. Eddig föld, utána ég, meg nem tudom én. Nem, de hogy is? Ő az Úr. Ő az az Úr, ugyanaz az Úr, akinek a nagyságát és fenségét Salamon hirdeti az ő imádságában. Akinek a nagyságát és fenségét és szeretetét és kegyelmét nekünk is látnunk kell. És mennybe menetel ünnepén? Ezen az igén keresztül, azokon az igéken keresztül, amik ma jönnek elénk. Ebben akar minket az Isten megerősíteni. Salamon megállt ott a templom szentelési ünnepen. Megállt, imádkozott, dicsőítette az Istent, és várta, hogy folytathassa, hogy lássa, hogy Isten hogyan folytatja azt a szabadító munkát, amit elkezdett az ő életükben, a nép életében is, meg az ő családja életében is. A tanítványok is várnak, mennybe menetel után. Akkor ők nem tudják, meddig kell várni, mi már tudjuk, 10 napot kellett várniuk. És amit Jézus megígért, azt beteljesítette, mert küldte a Szent Lelket. Küldte a pártfogót, az igazság lelkét, aki elvezette az ige hallgatókat, azt a pünkösdi tömeget az igazságra, saját magukkal kapcsolatban is, hogy milyenek, hogy mit tettek, hogy milyen a szívük, hogy hogy viszonyultak az Isten egyszülött fiához, és világossá tette azt is, hogy milyen az Isten, hogy milyen kegyelmes, hogy adja az esélyt a megtérésre, az új életre. És 3000 ember született újjá akkor. A tanítványoknak csak egy kicsit kellett várniuk. És kezdte Jézus beteljesíteni az ő ígéreteit, az ő megváltó, szabadító munkáját a Szentlélek által. És egyre többen megismerték őt. És egyre többen elfogadták az Isten ajándékát, a bűnbocsánatot és az örök életet. És megnyitották a szívüket, hogy lakjon benne az Isten fia. Az, akit az egek egei sem tudnak befogadni. És egyre többen átélték, átélik ma is, hogy bizony az Isten dicsősége betölti a templomot. Nem csak a Jeruzsálemit, hanem templomokat ma is. Isten házákat, és ez nem feltétlen csak klasszikus értelemben van templomokat jelent. Olyan helyeket, ahol Isten népe őt dicsőíteni, vele találkozni jön. És egyre inkább megvalósul az, hogy hirdetik az evangéliumot szerte a világon minden embernek, de nem csak a távoliaknak, hanem a közelieknek is, akik itt vannak a környezetünkben, talán egészen közel, de szükségük van rá, mert nem ismerik. És aztán egyre többen tudjanak bizonyságot tenni, és ez is történik, hogy lakhatik, lakik az Isten fia az én szívemben és az én életemben. Drága testvérek, ugye fantasztikus, hogy az Isten ezen a hétköznapi ünnepen úgy mond. Hiszen ez egy hétköznap. Azért tettük estére az Isten tiszteletet. Hiszen munkanap. Sokan mentek ma munkába. Ezen a hétköznapi Isten tiszteleten az Isten milyen fontos dolgokról tud beszélni. Hányan elmennek mennybe menetel ünnepe mellett? Húsvét még megvan, a pünkösd megvan, valahol közben valami történt. Álljunk meg annál a történésnél. Engedjük, hogy az Isten megkérdezzen tőlünk, hogy lakhatok nálad? Engeded? Még mindig ott lakom nálad? Ha kilakoltattál, visszajöhetek? Mert szükséged van rám. Szükséged van arra, amit egyedül én tudok neked megadni. Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy te hatalmas, dicsőséges Úr vagy, és mégis úgy döntöttél, hogy közöttünk lakozol, hogy emberré lettél a te szent fiad által. Köszönjük neked azt, hogy Jézus Krisztusban megváltottad az embereket, és hogy ez nem egy általános igazság csupán, hanem lehet mindegyikünk számára személyes hitvallás is. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te kerested az elveszetteket, hogy odahajoltál a mélységben lévő bűnös, rabságban, önigazságban szenvedő emberekhez, és kitártad előttük a szabadulás kapuját. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt ma is kitárod előttünk, hogy ma is be akarsz lépni hozzánk, hogy ma is cselekedni akarsz a mi életünkben, azért is, hogy minket a helyünkre tegyél, és azért is, mert használni szeretnél bennünket. Köszönjük neked, Úrunk, a te szavadat, és arra kérünk, hogy te végezd el a mi szívünkben, életünkben azt, hogy amit megértettünk, az ne csupán egy ismeret legyen, hanem hadd tudjon életté, cselekedetté, megélt valóságá lenni számunkra. Urunk, így kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. 283-as ének harmadik versét énekeljük. Előttünk álló alkalmak közül leginkább a pünkösdi csendes napunkat szeretném kiemelni. Jövő héten szombaton lesz a gyülekezeti napunk, 10 órai kezdettel lesz a program délután 4 óráig, amelyre mindenkit szeretettel várunk, a gyülekezet tagjait is, de ha vannak a környezetünkben olyanok, akiket szeretnénk megszólítani, akkor bátran hívjuk el erre az alkalomra. A délelőttnek a elsősorban a hálaadás lesz a témája, hiszen annyi mindenért van okunk hálát adni. A János bácsival beszélgettük pont itt a bejáratnál is, hogy csak ámulunk az Isten nagy dolgain, hogy mi sokszor csak azt látjuk, hogy mennyire kicsik vagyunk, meg mennyire nem megy ez nekünk, és a saját erőből valóban nem. De Isten sokszor sokkal nagyobb dolgokat cselekszik. Az, ami történt a templom körül, a templom rendbetétele, a járda, a kisházpadló, azok mind-mind óriási dolgok. De ami a lelkekben történt, az meg még ennél is nagyobb dolgok, és sok csoda volt, amit átéltünk az elmúlt időszakban. Van okunk a hálaadásra, úgyhogy ezzel a szívvel készüljünk majd a jövő szombati csendes napra, és hívogassunk bátran másokat is. Délután pedig, tehát ugye azt a mottót adtuk a napnak, hogy hálás szívvel tovább, délután pedig a továbbra szeretnénk majd a hangsúlyt helyezni, a lélek által lelkesen, ezzel a címmel készülnek a budavári gospel kórusnak a tagjai egy szolgálatra, amiben lesz ige szolgálat is, és zenei szolgálat is. Ez is egy olyan alkalom, ami lehet, hogy olyanokat is megszólíthat, akik egyébként nem járnak gyülekezetbe, de a zene érdekli őket, akkor bátran adjuk tovább. Hát, ha ezen keresztül azzal, hogy bejönnek ide, már egy első lépést megtesznek, ami után jöhet egy következő. Viszont, ami még ennél is fontosabb, nagyon kérem a testvéreket, hogy hordozzuk imádságban ezt a jövő szombatot. És arra is kérem, hogy ha aki nem siet, az, ha vége az Isten tiszteletnek, ne menjen haza, hanem maradjunk még együtt egy ima közösségre, mert nagyon-nagyon fontos az, hogy a gyülekezet imádságban, az Isten előtt állva egységben kérje az áldást, a vezetést Istentől erre a napra. Az is, hogy a szolgálók ott legyenek mindenki a maga helyén, és tényleg azt mondja, amit mondania kell, azért is, hogy legyen védelem körülöttünk, hiszen sokszor tapasztaljuk azt, hogy ha Isten nagy dolgokat készít, az ördög rengeteg akadályt próbál meg támasztani, hogy megakadályozza, hogy minden úgy legyen, ahogy azt Isten szeretné, vagy hogy eljusson az, akinek itt kell lennie, és hallania kell azt a bizonyos mondatot, vagy nem tudom. Tehát, hogy nagyon, nagyon kell, hogy a gyülekezet imádságban ott legyen emögött, a csendes nap mögött. És ugye ezzel kapcsolatban most szombaton lesz a templomtakarítás, aki megteheti, hogy el tud jönni, most szombaton 10 órára várjuk szeretettel ide a templomban a takarítása. És vasárnap is istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit. 10 órai kezdettel, de mivel a hónap első vasárnapja lesz, ezért imaóra is lesz előtte, úgyhogy lehet már 9:45-kor érkezni, és összejönni a kisházban imádkozni. Legyen Isten áldása előtt rajtunk és gyülekezetünkön, és az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. És akkor a 227-es ének első versét énekeljük. Imádkozzunk. Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és ámulunk azokon a csodákon, azokon a tapasztalásokon, amikor te megmutatod a te hatalmadat, fenségedet egészen egyértelműen a te néped számára. Köszönjük neked, Urunk, azt a kiváltságot, hogy a te közeledbe engedsz bennünket, és hogy leginkább megmutatod a te szívedet, a te fiad Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt lehetünk most Jézus Krisztus nevében fordulhatunk hozzád imádságban. Köszönjük neked azt, hogy minden bűnünkre, megtörtségünkre ő a válasz, és hozzájöhetünk, tőle kérhetünk segítséget, megoldást, új életet. Kérek téged, Uram, azokért a testvéreinkért, akik járnak gyülekezetbe, akár itt a mi gyülekezetünkbe, akár más gyülekezetekbe, és fejben nagyon sok mindent tudnak már, és sokszor elmondanak hitvallásokat is, de valójában még nem tudták letenni az életüket a te kezedbe. Még nem tudtad átvenni az uralmat az ő szívük, az ő életük felett. És olyan sok a nyomorúság, a megkötözöttség, olyan erős a rabság az ő életükben. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtuk, adj nekik megtérést, újjászületést, új életet a te szent lelked által. Akár most ezekben a napokban, akár a pünkösdi csoda, hadd történjen meg az ő életükben is. De köszönjük neked, Urunk, hogy eléd hozhatjuk imádságban nem csak azokat, akiknek ilyen terheik vannak, hanem akik valóban teljes szívvel benned bíznak, hozzád fordulnak, és mégis az életükben nagyon komoly betegségek, nyomorúságok, nehéz helyzetek vannak. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezeket a testvéreinket hordozhatjuk imádságban, itt a gyülekezet közösségében is, és személyes imádságainkban is. És hogy olyan sokszor tapasztalják ezek a testvéreink azt, hogy te vagy az, aki segíted őket, te vagy az, aki erőt adsz nekik, nagyon sokszor te adsz kimozdulást, megoldást az ő helyzetükből, és hogy téged tudnak dicsőíteni abban a mélységben, nyomorúságban is, amiben még benne vannak. Urunk, kérünk, hogy így folytasd a te munkádat az ő életükben, de még inkább kérünk téged azokért a testvéreinkért, azokért a családokért, amelyek nincsenek a helyükön, amelynek a tagjai nincsenek a helyükön, ahol nagyon sok probléma van, ahol nem a szeretet, a békesség az, ami uralkodik, hanem valami egészen más lelkület és hangvétel. Kérünk, Urunk, így a családokért, azokért is, ahol ilyen problémák vannak, és azokért is, akik rendben vannak, hogy meg tudjanak maradni benned, hogy tudjanak rád figyelni, és tudjanak valóban úgy növekedni, ahogyan te azt szeretnéd. S Urunk, így hozzuk eléd imádságban a közvetlen környezetünkben élőket is, családtagjainkat, szeretteinket, munkatársainkat, ismerőseinket, barátainkat, akik sokan vannak és sokféle helyzetben vannak, de mindenkinek rád van szüksége. És kérünk téged, hogy te segíts minket, hogy jó bizonyság legyünk az ő számukra. Hogy hiteles legyen a szavunk, amikor az evangéliumot hirdetjük nekik, és ne azt mondhassák, hogy te mondasz valamit, de az életed pont az ellenkezőjét tükrözi. Segíts, Urunk, kérünk, hogy valóban az életünk olyan lehessen, amivel a bizonyságtételünk az hitelessé válhat az ő számukra. És amikor te jónak látod, amikor itt van az ideje, akkor ragad meg az ő szívüket. És Urunk, jövünk eléd imádságban a gyülekezetünkért is. Annyira hálásak vagyunk neked azokért a dolgokért, amiket a szemünk láttára cselekszel. És tudjuk azt, hogy mi ezt nem érdemeljük meg, ez nem miattunk van, hanem azért, mert neked vannak döntéseid, vannak terveid emberek életével, akár azzal, hogy hogyan szólítasz meg embereket, akár azzal, hogy hogyan használsz embereket a te munkádban. És köszönjük neked, Urunk, ezt a kiváltságot, hogy mi ebben benne lehetünk. És kérünk téged, Urunk, hogy te védj körül minket a te védelmeddel, a te lelkeddel, azzal, hogy mindig rád figyeljünk, mindig Krisztusra nézzünk, és ne máshova irányuljon a tekintetünk, hiszen akkor nagyon könnyen elsodródunk, és nagyon hamar bajba kerülhetünk. Urunk, így vigyázz, kérünk ránk, a gyülekezetre, az egyházra, így tartsd kézben te azokat az alkalmakat, a különleges alkalmakat, a szervezett alkalmakat, épp úgy, mint a spontán adódó lehetőségeket, hogy azok valóban lelkeket mentsenek, embereket erősítsenek, vigyenek közel hozzád, és hogy te válhass minél inkább megismerhető azokon keresztül. Így hozzuk eléd most különösen is a pünkösdi csendes napunkat, Te adj nekünk, kérünk, Urunk, a Te lelkedből, úgy, ahogy egykor Mózesből elvetted a lelket, és szétosztottad a vének között ezt az egység lelkét, ezt az egy lelket, a Te szent lelkedet, oszd szét közöttünk, Urunk, hogy így tudjunk beleállni a szolgálatokba. És kérünk, Urunk, hogy Te add a Te áldásodat erre is. De így imádkozunk a nagy egyházért is, Urunk, és most különösen is az előttünk lévő presbiteri találkozóért és a folyamatban lévő püspökválasztásért hadd imádkozzunk. Urunk, tudjuk azt, hogy nagy a tét, de tudjuk azt, hogy nagy a mi Istenünk, és mi benned reménykedünk, és téged hívunk segítségül. És Urunk, imádkozunk a világért is, az emberekért, az embertársainkért, azokért, akik sokféle nyomorúságtól szenvednek, sokféle helyzetben vannak, sokféle terhet kell, hogy hordozzanak, de a lényeget még nem ismerik, mert téged még nem ismertek meg. Kérünk, Urunk, Te mutatkozz be nekik, azon a módon, ahogy ők ezt be tudják fogadni. Így hadd helyezzük a Te kezedbe az egész világnak a dolgát és a sorsát is. És kérünk, Urunk, hallgass meg imádságunkat, amikor mindent összefoglalva Jézus nevében így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és folytassuk a megkezdett 227-es számú éneket.
Yeah.
Jézus Krisztus ezt mondja, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Mágnes képe jutott eszembe, hogy ahol ott a mágnes, az vonzza a vasreszeléket. Jézus azt mondja, hogy ő vonzza az övéit. Mennyire tud vonzani bennünket? Hát azt kívánom a testvéreknek, hogy éljük át, hogy nagyon, hogy oda rátapadunk, és nagyon erőteljesen. Áldott estét kívánok a testvéreknek, és szeretném marasztalni azokat, akik ebben az ima közösségben mellém állnának, hogy maradjunk még itt egy kicsit, és imádkozzunk együtt.